Sziasztok, dr. Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, ahol minden epizódban arról beszélgetünk, hogy az egészséges életmód nem kell, hogy bonyolult legyen. Ez most a légúti egészségről szóló nyári minisorozatunknak az utolsó része, amit édesapámmal együtt készítek dr. Mucsi János, tüdőgyógyász-belgyógyász szakorvossal. A mai epizódban a dohányzásról beszélgetünk.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Az epizódot a Gödöllői Erzsébet gondozóház támogatta.
Az fontos szerintem az elején leszögezni, hogy mi nem a dohányosok ellen vagyunk, hanem a dohányzás ellen. Semmiképp sem szeretnénk, ha bárkiben olyan érzést keltene ez az epizód, hogy mi nekünk a dohányos emberekkel van problémánk.
Ez annyiból is így van, hogy a dohányzás az egy betegség, amelynek önálló kódja van a betegségek nemzetközi osztályozásában. Ez az F1720-as, az orvosnak pedig nem az a dolga, hogy elítélje a betegét, hanem az, hogy gyógyítsa azt.
Szerintem az a szokott lenni leginkább a probléma, hogy ezért nálunk a fülargégészeten is rengeteg a felnyak tumoros beteg, akik döntően a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás miatt kerülnek ebbe az állapotba. Sokszor csak annyit mondunk nekik, hogy abba kellene hagyni a dohányzást, de nem adunk nekik semmilyen fogóckodót arra, hogy hogyan kellene ezt abba hagyni, hiszen a dohányzás az egy függőség, és hogy te is mondtad, önálló száma van a betegségek nemzetközi osztályozásában. Azt hiszem, hogy Máté Gábor mondja mindig, hogy nem a függőség, hanem a fájdalom, hogy mindenkinek van valami mögöttes oka annak, hogy miért kezd el dohányozni.
Ez így van, a dohányosoknak a több mint a 80% az 18 éves kora előtt rászokik a cigarettázásra, ugyanakkor, amikor már rászokott és függővé válik, akkor már a leszokást a függősége akadályozza meg, és nem elsősorban az az ok, ami miatt ő annak idején 20-30 évvel ezelőtt rászokott. Biztatást ad az embereknek az, hogy Magyarországon nagyjából 2 millió olyan ember él, aki már leszokott a dohányzástól, a többségük, az mindenféle orvosi segítség nélkül. Azt is fontos azonban tudni, hogy ez egy nagyon erős függőség is lehet, ez a nikotin függőség, vagy inkább úgy mondom én, hogy a dohányzással kapcsolatban kialakult függőség, és aki erősen függő, azoknál a leszokási próbálkozásoknak csak a 3%-a, azaz minden 33. próbálkozás sikeres. Kire is gondolunk akkor, amikor erősen függő dohányosról beszélünk? Aki minden nap rágyújt, általában naponta 10 szál cigarettát, vagy annál többet szívvel, és az ébredés követő első órában rágyújt az aznapi első cigarettájára.
A dohányzása kapcsolatban az az, ami miatt én mindig nagyon-nagyon mérges vagyok, az, hogy egy pillanatnyi enyhülésért, egy pillanatnyi jólétért igazából, tehát kínál egy pillanatnyi jólétet, és ezért hosszú távon veszélyezteti az egészséget. És nekem olyan betegem még nem volt, aki oda került volna, látjuk, hogy van mondjuk egy mandulatumora, nagyon gyakori, hogy mandula vagy gégerákos betegek dohányoznak, és akkor kiderül, hogy már 30 éve dohányzik, és mondom neki, hogy igen, de ez most egy daganatos betegség, és olyan még nem volt, aki azt mondta volna, hogy igen, megérte ez a 30 év dohányzás, csak olyan volt, aki jaj, bár ne dohányoztam volna, de közben meg látom azokon a fiatalabb betegeimen, akik jönnek, akár mondjuk csak egy orrsövény műtétre, és mondom neki, hogy hát, sajnos, ha dohányzik, akkor a seb az sokkal rosszabbul fog gyógyulni, mert nyilvánvalóan ez egy állandó gyulladás generál ott a szövetekben, és hogy ez most egy tökéletes alkalom lenne arra, hogy leszokjon a dohányzásról, és valahogy így nem megy át az info, és nem igazán érdekli őket, és én ezért mindig annyira szoktam haragudni, hogy tényleg olyan, egy lassú öngyilkosságnak is hívják egyébként, mert ugye annyira hosszú ideig igazából panaszmentesen tudod használni, míg végül valami nagy bajt okoz.
Minden második dohányos hal bele a dohányzás valamilyen szövődményébe, és minden második dohányos megbetegszik. A betegségnek a tünetei a legelőször is a függőség, mint betegségtünet, amit sokan nem is tekintenek betegségnek. Később viszont jönnek azok a betegségek, amelyek dohányzás okoz.
Vegyük végig egy picit a dohányfüstnek az alkotó elemeit, meg így a dohányfüstnek az útját.
A dohányfüstben a legfontosabb alkotó részek a nikotin, ez felelős a függőség kialakulásáért, a szénmonoxid, ez a hemoglobinhoz kovalensen, azaz nagyon erősen kötődik, sokkal erősebben, mint az oxigén, és ezáltal megakadályozza, hogy a hemoglobin részt tudjon venni az oxigén szállításában. Ez a szénmonoxid szabadul föl, vagy halmozódik fel a levegőben akkor is, amikor a cirkó, a gázkazán az eldugul, és visszaáramlik a szénmonoxid, és ebben megfulladnak az emberek. És a legtöbb betegséget okozó alkotó része a cigarettafüstnek az egy ilyen összetett valami, amit kátránynak hívunk, ez az égés termékek összessége. Ezekben nagyon sokféle gyulladáskeltő és rákkeltő anyag található.
Alapvetően a dohánytermékeknek is több típusát különböztetjük meg. Régen mondjuk a tabakrágás az nagyon elterjedt volt, most már sokkal kevésbé. Amiről viszont sokkal ritkábban beszélünk, az az, hogy a vízipipa is tartalmaz dohányt, és hogy ez ugyanúgy káros az egészségünkre.
Sőt, a vízipipa az nem is ugyanannyira káros az egészségre, mert a vízipipa sokkal károsabb, mint a cigaretta, mert egy egységnyi vízipipánál, amit eléget a vízipipában a vízipipázó, a sokkal, de sokkal nagyobb mennyiségű szerves anyagot, illetve szént tartalmaz, és egy vízipipázó fiatalnak a szervezetében háromszor annyi szénmonoxid rakódik le egyetlen vízipipázás.
A pipa az azért is nagyon veszélyes, mert főleg fiatalkorban így nem is gondolnak bele, hogy jó, ez egy tök jó közösségi program, viszont ugyanakkor nem tudom, hogy ez mennyire. A pipa az azért is nagyon veszélyes, mert főleg fiatalkorban így nem is gondolnak bele, hogy jó, ez egy tök jó közösségi program, viszont ugyanakkor nem tudom, hogy ez mennyire szűri meg a kórokozókat is, amik például cseppfertőzés útján, nyállal, stb. Terjednek. Szóval ennek ez több komponensű veszélyt rejt magában a vízipipázás.
Ez annyira igaz, hogy például a TBC is terjed vízipipázás útján.
Viszont, hogyha belegondolunk, hogy hogyan jut be maga a dohányfüst, mondjuk egy teljesen egyszerű cigarettával a szervezetünkbe, akkor már az összes betegséget, amit okoz, azt igazából le tudunk követni az alapján, hogy hogyan jut ez be a szervezetünkbe. Tehát alapból bele szippantunk, tehát hozzáér a szánk, bekerül a szájüregünkbe, onnan a légcsövünkbe, és innen pedig a tüdőnkbe.
A leggyakoribb halmozódása a cigarettában jelenlévő káros anyagoknak először a szájüreg, utána leginkább a gége. A gégerákoknak az aránya az 35-szörösére nő azok körében, akik naponta 30-100 cigarettát elszívnak. A tüdőráknak a kockázata az 25-szöröse azoknál, akik 25-100 cigarettát szívnak el naponta. Tehát a légúti rákok, daganatok, azok a leggyakoribb olyan daganatok, amelyeket a cigarettázás okoz. De többszörösére nő az emlőrák kockázat, amit nem is gondolnánk, mert az emlőmirigye is kiválasztják azokat a rákkeltő anyagokat, amelyek a cigarettafüsttel bekerülnek a szervezetbe. És mivel a léghulyagocskák falán át ezek a nagyon pici kis rákkeltő és gyulladáskeltő anyagok bekerülnek a véráramba, a vér az mindenhová elviszi ezeket, és a kiválasztásban szerepe van még például a veséknek is, és a hólyagban ugye áll a vizelet, mi ki nem pisíljük, és ott is felszaporodik ez a rákkeltő anyag, és a hólyagrákó kockázata is 5-10-szeres a dohányosok esetében.
Illetve a szívérrendszeri betegségekről ne feledkezzünk meg.
Ugye Magyarországon, meg világszerte is a 4 leggyakoribb halálok az a stroke, a szívinfarktus, a tüdőrák és a COPD. A stroke és a szívinfarktus kockázatát 5-szörösére növeli a dohányzás, és Magyarországon például nagyjából 8-10 ezer lábat vágnak le évente csak a dohányzás miatt.
Igen, ugye az érszűkület az szintén egy nagyon-nagyon gyakori probléma a dohányosok körében, meg ők általában azért polimorbid beteggé válnak, a cukorbetegség, magas vérnyomás, ezek mind-mind hatnak egymásra.
Az érremeszesedés kialakulásában is kiemelkedő szerepe van a dohányzásnak, ugyanakkor a szív-érrendszeri betegségek, azok a betegségek, amelyek a dohányzás abbahagyás után, ezeknek a kockázata a leginkább csökken, míg egy tüdőrák kockázata 10-15 évvel a dohányzás elhagyása után csökken a felére, addig a szívinfarktus kockázata egy éven belül a felére csökken, és már 1-2 nap után érezhető a kiseregben a keringésnek a javulása azután, hogyha valaki nem dohányzik.
És akkor például mit mondanál azoknak, akiknél valami dohányzás okozta betegséget diagnosztizálnak, és azt mondják, hogy jaj, de hát most már akkor úgyis mindegy, akkor nem szokok le a dohányzásról.
Nekem nagyon sok olyan betegem van, aki dohányosként jön ide, például nagyon sokan köhögnek, reggel azzal ébrednek, hogy köhögnek, egész nap sokat köhögnek, sok a gyulladásos hörgőváladék, és hogyha abbaadják a dohányzást, akkor egy év alatt jelentősen csökken a köhögés, azt mondják ezek a betegek, hogy szinte már nem is köhögnek. Tehát a dohányzás abbahagyása az sohasem késő, a szívérendszeri betegségeknél és a légúti gyulladásos betegségeknél sem késő, és van egy olyan adat, hogy akit megoperálnak tüdőrákkal sikeresen, és abba hagyja a dohányzást, annak a tüdőrák kockázata a következő 5 éven belül az ötöde annak, mint aki folytatja a dohányzást. Tehát, hogyha valakiben egyszer daganat alakult ki a dohányzás következtében, és folytatja a dohányzását, akkor valószínűleg, hogy ki fog alakulni egy újabb daganat, mert a beteg az hajlamos a daganat képződésre, és a daganatkeltő anyagok azok ezekben az embereknél fogékony talajra találnak.
Ami nekem nagyon-nagyon érdekes volt, hogy én azért egy fiatal, egészséges ember vagyok, és amikor volt a lábműtétem tavaly, akkor kérdezte tőlem a sebész, hogy dohányzom-e. És mondtam, hogy nem. Jó, mert jobb, ha tudom, hogy ha dohányzom, akkor nem fog megoperálni, mert nem fogja gyógyulni a sebem, és hogy neki ez egy túl nagy rizikó egy elektív műtétnél. És ez szerintem egy annyira érdekes dolog volt, hogy ehhez így állnak hozzá, vagy például, amit mi nagyon gyakran látunk a fülorgégészetben, a renyke ödéma, ami szintén, hogyha nem hagyja abba a dohányzást, állandóan újra elő fog jönni, hiába operáljuk meg, akkor is vissza fog jönni. Ez a renyke ödéma, ez a hangszalagoknak egy ilyen megvastagodása, és ez beszédbeli problémákat okoz. Általában reket hangot, hangképzési problémákat, ha kétoldali, akkor okozhat akár légszomjat is. Szóval az a gond vele, hogy ha dohányzik az illető, akkor vissza-vissza fog jönni. Ezért minden alkalommal elmondjuk, hogy abba kell hagyni a dohányzást, de szerintem sokszor nem is az akarat hiányzik, hanem az eszköztár, hogy hogyan kellene ezt abba hagyni.
Ez a rekedtség, ez egy nagyon érdekes dolog, mert nekem is úgy mellékesen panaszkodnak a betegeim, hogy rekedtek, dohányosok. Ilyenkor mindig elküldöm fülorgégészhez, mert a fülorgégész bele tud nézni a gégéjükbe, és bizony nem egyszer gége rák okozza a rekedtségüket. És nem csak az a gyulladás, amit a dohányzás önmagában is okoz, és hogyha későn veszik észre, hát akkor már ugye nagy baj van. A dohányos betegek általában 3 olyan betegség csoportban szoktak meghalni, mert dohányzásra vezethető vissza. Beszéltünk a daganatokról, beszéltünk a szívérendszeri betegségekről, és a harmadik harmadot azt a légúti gyulladásos betegségek adják. Ezt COPD-nek hívjuk így a köznyelvben. A COPD az a krónikus obstruktív tüdőbetegség, angol nevének a rövidítéséből jön. Magyarországon nagyjából olyan 600 ezer COPD-s él. A COPD-ről nem akarok részletesen beszélni, mert erről az előző epizódunk szólt. A COPD-s betegek általában vagy köhögéssel, vagy terheléssel jelentkező nehéz légzéssel fordulnak orvoshoz, amikor már a légzés funkciókból viszonylag sokat vesztettek.
A Kedves Testem podcastot hallgatod.
Amiről szerintem még nagyon fontos beszélni, azok az e-cigaretták, meg az IQOS, hogy ezeket egy egészségesebb formájának tekintik a dohányzásra, de lehet-e egyáltalán azt mondani két dohánytermék közül, hogy valamelyik egészségesebb, vagy inkább csak azt, hogy kevésbé rossz?
Én nem szoktam az egészség szót a dohányzás kapcsán együtt említeni. Egyik rosszabb, mint a másik. Igazából van, aki egy fiatalt vagy egy terhesnőt ott a teljes dohányzásmentességre próbálok én rávenni, de vannak olyan idősebbek, akik nem tudják letenni a cigit, vagy vannak olyan pszichiátriai betegek, akik nem tudják letenni a cigit, mert olyan háttérbetegségük van, hogy a nikotinfüggőségük az akadályozza, és a pszichiátriai alapbetegségük akadályozza a leszokást. Ezeknél a kevésbé káros dohányzás változatokat szoktam én, hát ha nem is javasolni, de fölvetni azokban, amelyik meg kevesebb a kátrány, mert a kátrány okozza a szívérendszeri betegségeket, a daganatos betegségeket, meg a légúti gyulladásos betegségeket is.
Most, hogy ilyen nagyon sokat beszéltünk arról, hogy miért nem szeretjük a dohányzást, mennyi minden rosszat okoz a dohányzás, beszéljünk egy kicsit a leszokásról. Én amikor a szakdolgozatomat írtam, akkor hangszalagrákos betegek voltak a témám, és ott ugye meg kellett kérdeznem, hogy dohányoznak-e, hogy szoktak le a dohányzásról, és nagyon-nagyon érdekes történetek voltak. Az egyik kedvencem az egy már nyugdíjas, de korábban vegyészként dolgozó beteg volt, aki azt mondta, hogy ő letitrálta, és hogy folyamatosan mindig kevesebbet dohányzott, és így egyszer csak el tudta hagyni. Volt olyan, aki azt mondta, hogy megkapta a daganatos betegség diagnózisát, és onnantól kezdve egyszer se gyújtott rá. Szóval nagyon sok különböző dolog van, de képzeld el abban, hogy volt egy hallgatónk, egy kedves podcast követő, aki rám írt egyik nap Instagramon, és elmesélte, hogy a COPD-s epizódunk hatására hagyta abba a dohányzást.
Ez szuper. A dohányzásban a leghatékonyabb leszokást segítő módszer az a terhesség. A dohányos terhes nőknek a kétharmada leteszi a cigarettát a terhességük során. Egyrészt, mert ott van bennük az anyaság, hogy védjék a magzatjukat, a másik pedig, hogy a terhesség során olyan változások következnek be az anyai szervezetben, hogy elkezdenek undorodni a cigarettától, a cigarettafüsttől, a cigaretta ízétől, és emiatt nem gyújtanak rá. Sajnos a terheseknek egy nagy része, amikor megszüli a gyermekét, utána alig várja, hogy megszülje, vagy alig várja, hogy a szoptatás abba maradjon, és visszaszokjon rá, pedig ezt a lehetőséget ki kéne használni, hogy megszűnik a nikotinfüggőségük. Hogyha a beteg elmegy az orvoshoz, és az orvos azt tanácsolja, csak egy mondattal, hogy én javaslom, hogy tegye le a cigarettát, ez is már a kétszeresére növeli a leszokásnak az esélyét. Hogyha valamilyen érzelmi háttér van a leszokás mögött, például unoka születik a családban, és nem engedik oda a szülők a nagymamát, hogyha továbbra is dohányzik az unokájához, vagy valamilyen súlyos betegség gyanúja merül föl, például tüdőrák az én betegeim között, akkor nagyon sokan ennek hatására leteszik a cigit. Sajnos, amikor kiderül, hogy még sincs tüdőrákja, akkor sokan vissza is szoknak a cigarettára.
Erről amúgy van egy tök jó kutatási adat, mert ugye van az elsődleges dohányzás, amikor te szívod a dohányfüstöt, van a másodlagos dohányzás, amikor mások füstjét szívod be, és van a harmadlagos, ami ugye a bútorainkról, a kocsiból vagy a ruhánkról származik, és megállapítottak összefüggést a gyakori középfülgyulladások és a szülői dohányzás között, mert hogy már az növeli a középfülgyulladásoknak az esélyét gyermekkorban, hogyha a szülő csak a szülőről harmadlagos dohányfüst kerül a gyerekre, vagy például kimegy dohányozni, ez tök dicséretes, hogy nem a lakásban dohányzik, viszont a ruháján behozza, és már ez is növeli a középfülgyulladásoknak az előfordulását. Szerintem ezt nagyon fontos kiemelni, ahogy azt is, hogy engem például nem dohányosként rettentően zavar, hogyha nem mennek arrébb az ajtóból a dohányosok, és muszáj, hogy átmenjek a dohányfüstjükön.
A harmadlagos dohányzásra visszatérve a csecsebő halálnak a kockázatát is jelentősen növeli az, hogyha a dohányos szülő fekszik be az ágyba a gyerek mellé, úgyhogy egyébként a gyerek jelenlétében nem dohányzik. Angliában több mint 100 olyan gyerek hal meg évente csecsemő halálban, amelynek a hátterében valószínűleg a szülői dohányzás áll. A leszokásra visszatérve, már említettem, hogy azok a dohányosok, akik naponta több mint 10 cigarettát elszívnak, és az ébredés követő első órában rágyújtanak az aznapi első cigarettájukra, azokat tekintjük erősen függő dohányosnak, és náluk a leszokási próbálkozásoknak csak a 3%-a sikeres akkor, hogyha nem vesznek igénybe orvosi segítséget. A mi segítségünkkel, tehát mi hozzánk, hogyha a leszokás támogatásban járatos orvosokhoz jön a betegnek itt a dohányzás betegséget értem, akkor például az én praxisomban a pácienseknek a 80%-a leteszi a cigarettát a kezelésnek a második hetére. És ebben nálunk egy teljesen egyedi módszer van, nem az én módszerem az egyedi, hanem a betegre szóló egyedi módszert kell megtalálnunk, ehhez meg kell ismernünk. Egy személyre szabott kezelést kell kitalálnunk, amely áll egyrészt a nikotinfüggőségnek a kezeléséből, a háttérbetegségeknek a figyelembevevéséből, vagy vételéből, és abból, hogy milyen egyéb ragaszkodás van a dohányzáshoz, és milyen környezeti hatások határozzák meg az illetőnek a dohányzását. Melyek azok, amelyek a dohányzást serkentik, és melyek azok, amelyek a dohányzást akadályozzák, vagy dohányzás ellen hatnak. És nekünk ezeket kell egyrészt gyengítenünk, másrészt erősítenünk, próbálkozunk. Ha sikerünk van, akár nikotinmentes gyógyszer támogatásával, akár nikotintartalmú gyógyszer támogatásával, akár pszichiáter kolléga igénybevételével, hogy a szorongását, depresszióját kezeljük először a betegnek. Rengeteg sikerélményünk van, és hogyha a betegnek a nikotinfüggőségét megszüntettük, akkor gyakorlatilag már csak azon múlik a további sorsa a betegnek, hogy ő a környezetével a továbbiakban hogyan tud hadakozni, illetve hogy az emlékeit mennyire tudja leküzdeni, mert a nikotin függő már nem fog rágyújtani, vagy a nikotin függőségétől megszabadult dohányos nem fog rágyújtani azért, mert ma még nem gyújtott rá, viszont ott lesz az agyában, hogy fél évvel ezelőtt, amikor ellopták a pénztárcámat, akkor rágyújtottam, és megnyugodtam utána, és lehet, hogy akkor megint rá fog gyújtani, hogyha valami kellemetlenség éri. Erre nincsen orvosi gyógymódunk, itt a dohányosnak kell, az egykori dohányosnak kell erősnek lenni, hogy nem fog rágyújtani a következő 100 cigarettára, ha már nem függő.
Ha segítségre van szükséged a dohányzásra való leszokásban, keresd az Erzsébet gondozóházat.
A dohányzásnak vannak nem egészségügyi káros hatásai is. Vagy hát lehet, hogy egészségügyi, egy dohányos ember, az háromszor annyi időt tölt táppénzen, mint egy nem dohányos. Egy olyan dohányos, aki naponta egy doboz cigarettát szív el, az a munkaidejének a 8 órájában nagyjából 1 óra 20 percet tölt távol a munkájától a dohányzása miatt, emiatt nem termel profitot a munkaadójának, és ő az első, akit kirúgnak a munkahelyéről, mert olyanokra van szükség, akik nem hiányoznak, és sokat dolgoznak, és sokat termelnek. A dohányosok pont ezért nehezebben kapnak meg olyan állásokat, amelyek fontosak lehetnek nekik, és a dohányosokat sok helyre már nem szívesen látják, vagy nem engedik be, tehát nem gyújthatnak rá a zárt közterületeken, nem gyújthatnak rá a repülőgépeken, egy csomó helyről ki van tiltva a dohányos, nem dohányozhat, és ez bizony egy függő betegnél, ez kellemetlen érzést, egy megbélyegzett érzést okoz, mert hogy ő nem teheti szabadon azt, amit akar. Ezen kívül a dohányzás az rendkívül drága mulatság, nagyjából 2000 forintba kerül egy doboz cigaretta, aki napja egy doboz cigarettát szív el, az 60 ezer forintot havonta cigarettázásra költ. Elveszi ezt a családjától, elveszi saját magától, még belegondolni is rossz, hogy egy év alatt ez 720 ezer forint, hogyha egy szülő pár dohányzik, napja egy doboz cigarettát elszív, az 1,5 millió forint a családtól, ami mehetne gyerekre, meg utazásra, meg szórakozásra, meg étkezésre, meg fűtésre.
Mindig meg szoktak mosolyogtatni az ilyen dohányos kérdések, hogy ő fél a szteroidos orsprétől, de dohányzik, és ilyenkor ezzel mindig el szoktam egy kicsit így mosolyodni, hogy én most elmagyarázhatom neki, hogy ez egy bevizsgált gyógyszer, de közben ő meg minden nap egy olyan másik dolgot használ, ami bevizsgáltan károsítja az egészségét. És hogy valahogy most már én annak is örülök, hogy nem lehet mindenhol kapni a dohányterméket, mert például a fültisztító pálcikás videóm alatt szokták sokszor kérdezni, hogy de ha káros, akkor hogy lehet kapni? Hogy lehet kapni dohányterméket? Hogy lehet kapni alkoholt, ha ezek mind-mind-mind károsak?
Igen, ez a dohányos beteg tiltakozása a gyógyszerektől, ez nálam is kiszokta verni a biztosítékot, és pont a szteroidos gyógyszerektől, mert hogy te az orsprékből használsz szteroidosokat, én az orsprék mellett még a belégzőkből is használok szteroidtartalmú gyógyszereket, inhalációs gyógyszereket, és amikor ez ellen tiltakoznak a betegek, vagy csak úgy általában, hogy én nem akarok gyógyszert szedni, és akkor én mindig azt szoktam kérni, hogy ugyanolyan módon értékelje már a dohányzását is, mert a dohányzásába, a cigarettába minden második dohányos belehal, és mindenki megbetegszik. A szteroidos orspré, a szteroidos aszmaspré, az helyreállítja az egészséges nyálkahártya szerkezetet, megszünteti a gyulladást, az aszmás beteg az tovább él, mint a nem aszmás, mert az aszmáját jól tudjuk kezelni, karban tudjuk tartani, és azzal, hogy negyed évente, fél évente orvoshoz jön, olyan dolgokra hívjuk fel a figyelmét, amivel esetleg belehalna, például az, hogy horkol, vagy kövér, vagy magas a vérnyomása. Tehát a szteroidos spréktől, azoktól nem kell tartani, a dohányzástól. Majd, hogyha a dohányzásáról leszokott, akkor majd mehetünk tovább, hogy na vajon milyen gyógyszerektől kell tartani, de akkor sem a szteroidos sprék vannak, vagy jönnek
nem a sorolnám az első
így van, biztos, hanem a, nem a hanem a lohasztó orsprék, a gyulladásgátlók, a fájdalomcsillapító.
Érdekes, hogy ezek szintén mind vény nélkül kapható készítmények, hogy azok a, most például a lohasztó orspré. Majdnem olyan könnyű rá szokni egyébként, mint a dohányzás.
Hát könnyebb. Szóval. A lohasztó orsprét, hogyha minden nap használja a beteg, akkor 7 nap után hozzászokás alakul ki, és nincs gyógyszerünk a leszokásra. Az az egyetlen egy módszer, hogy hagyja abba, kínlódjon egy hónapig, és akkor majd elmúlik.
Hát majd megkeresni az ordugulásnak az okát, vagy ha például orsövényferdülése van, vagy orpolipjai, vagy például egy orr anatómiai deformitása, például trauma, következtében, akkor azokat kell specifikusan kezelni, vagy hát nagyon-nagyon gyakran ugye elhúzódó megfázás, elhúzódó arcüreggyulladás miatt szoknak rá az orsprére, vagy pedig az örök kedvencem az allergia, ami az egyik leggyakoribb betegség, ami nem kerül diagnosztizálásra, hiszen a legtöbbször csak jaj, dugul az orrom, akkor lohasztó orspré, pedig itt is szintén az allergiának is a szteroidos orspré lenne a megfelelő terápiája. Csak megint ott tartunk, hogy valami kapható, attól nem biztos, hogy biztonságos, és nem biztos, hogy egészséges, és hogy ezért kritikusan kell gondolkodni. De szerintem így a dohányzás témakört ezt kivenítettük.
Ha így egy részt ki kéne emelned a mai beszélgetésből, amit mindenki vigyen el magával, akkor mi lenne az?
A dohányzás az mindenkit megbetegít, minden másik dohányos belehal a dohányzásba, viszont le lehet szokni róla, és nem kell belehalni, nem kell megbetegedni, minél korábban szokunk le, vagy szoknak le az dohányosok a cigarettáról, annál több egészséget spórolnak meg, annál több időt spórolnak meg magukra, meg a családjukra, és annál több pénzt spórolnak meg. Ha nem megy egyedül, akkor pedig kérni kell segítséget.
Szerintem is ez a legfontosabb, hogyha segítségre van szükségünk a leszokáshoz, akkor ne féljünk segítséget kérni. Köszönöm, hogy ma is beszélgettünk, és köszönöm az egész évados, mini sorozatos beszélgetésünket. Dr. Mucsi Jánossal, édesapámmal beszélgettem, a kitüdőgyógyász és belgyógyász szakorvos. Megtaláltok minket a Gödöllői Erzsébet gondozóházban. Köszönjük, hogy minket hallgattatok, legyen szép napotok, kedves testem podcast. Egészség kívül, belül, körülötted. Sziasztok!